Mennyi édesatyám, átadok a te kegyelmedért, köszönjük a te hűséget, amely minden napon megújul irányunkban. És Urunk, most eléd hozom Saloltát, Uram, áld meg őtet, hogy az a beszéd, amelyet a szívére helyeztél, Uram, táplálék lehessen számunkra, ha kell fedés vagy bátorítás. Atyám, hadd legyen most ő töltsél, hadd tudjon kizárni mindent, és azt az üzenetet, amelyet a szívére helyeztél, át tudja adni számunkra, hogy tudjuk épülni az Atya Isten dicsőségére Jézus nevében. Amen.
Lukács evangéliumát folytatjuk. Az ötödik rész első 11 versét olvasom föl, és akinek van Bibliája, az velem együtt követheti a szöveget. Tehát Lukács 5:1-11. Amikor egyszer a sokasság Jézushoz tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt. A halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokasságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evezd be a mélyre, és vessétek ki hálótokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradtunk, és semmit nem fogtunk, de a te szabadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig oda mentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek. De ugyanígy Jakabot és Jánost, az Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent ott hagyva követték őt. A legtöbben jól ismerjük ezt a történetet. Gyerekórákról sem marad ki, mert ez egy alap történet az evangéliumokból. Amikor ez történt, Péter már ismerte Jézust. Tehát nem ez volt az első találkozásuk. Péternek ugye András volt a testvére, és András mutatta be egymásnak őket. András újságolt el Péternek, hogy megtaláltuk a messiást. Tehát Péter már hallgatta őt, sőt, előzőleg ugye látta a csodáját, amikor az anyósát meggyógyította. És érdekes lehetett ez a helyzet, hogy Jézus ott volt a környéken, mindenki végezte a szükséges munkáját, amikor tudta, ők éppen éjszaka, de egyébként, amikor pedig tudták, Jézust hallgatták, aki mindig meglepetéseket okozott nekik. Hát, ez a reggel a halász fiúkra, nem a legeredményesebben virott fel. Egész éjszaka haláztak, kint voltak a vizen, ráfordították az időt, az erejüket, ugye nem tudom hányszor dobhatták ki a hálót, semmi, újra kidobták, semmi. Tehát mindent jól csináltak, értettek hozzá, de semmi nem jött össze. Csak elment az idő és az energia nulla eredménnyel. És hát nem tudom, hogy akkoriban ez hogy volt, hogyha egy teljes napi jövedelem kiesett, ezt hogyan pótolták, vagy el sem tudom képzelni, hogy mi volt ilyenkor. Minden esetre nem egy jókedvű reggel lehetett, amikor a munka eredménye kárpótol azért a fáradtságért, amit az ember belefektetett. Nem tudom, hogy te mennyiszer voltál úgy, most akár a munkahelyedre, vagy a ház körüli teendőidre, családra, egyébre gondolok, hogy úgy érezted, hogy mindent megtettél nulla eredménnyel. Tehát, hogy valahogy nem jön össze, nem sikerül. Pedig jól csináltam, úgy, ahogy kell, és egyszerűen semmi nem jött össze. Az embernek nagyon rossz, amikor azt látja, hogy kudarcot van, hogy fölösleges előpazarlás volt. És meglepett engem, hogy Jézus, aki mindenről tudott, nem azzal ment oda Péterhez meg Jánosékhoz, hogy ó fiúk, nem fogtatok éjszaka semmit, jaj, na hát akkor itt vagyok én, és akkor gyertek, megoldjuk. Pedig ez is lehetett volna. Jézus tudott róla, a hatalmában volt. Nem. Istennek is volt arra a napra terve. És én minden esetre magamra ismertem ebben a történetben, hogy amikor valamilyen szükséggel találkozom, nem feltétlenül az enyémmel, hanem ugye, ahogy az ember beszélget másokkal, hall másokról, olyan nagyon szívesen elirányítanám Istent, hogy ide ezt, oda azt, légy szíves most, mert a legnagyobb szükség van. És hát ezt tanulnom kell, hogy Istennek van terve. Hogy én azt hiszem, összetört a világ. És most mi lesz? De nem így van. És ha Isten nem terem ott rögtön, és nem tölti meg a csónakjaimat halakkal, vagy másokét, akikért éppen imádkozom, nem dőlt össze a világ. Mert Istennek van terve. Istennek szeretet van a szívében irántunk. Mi olyan sokszor abból mérjük le Isten szeretetét, öntudatlanul is, ahogyan bánnak velünk, vagy ahogy sikerülnek a dolgaink. És hogyha valamit szeretnél ma hazavinni, akkor kérlek, ezt vidd magaddal, hogy ne azon mérd le, hogy Isten mennyire szeret téged, és mennyire törődik veled, hogy hogyan sikerülnek a dolgaid. Még csak azon se, hogy rögtön ott terem-e, amikor úgy érzed, hogy itt nagy baj van, és nagy szükség van. Csak egyszerűen szakítsd el a tekintetedet önmagadtól és azoktól a hiányoktól, amiket érzel, és emeld föl Istenhez, mert nála kész a terv. Mi sokszor azért idegeskedünk, stresszelünk, mert hát dolgok nincsenek a hatalmukban, de mi szeretnénk tervet látni, szeretnénk tudni, hogy jó, de most mi lesz a következő lépés, és ez hogyan fog megoldódni. Ezt tudni akarjuk. De Isten érlelni akarja a lelkünket érettebbé akarja tenni, és meg akar tanítani arra, hogy csak emeljük rá a tekintetünket. És engedjük, hogy átjárjon minket, hogy ő milyen hatalmas. De nem akarok elébe vágni a dolgoknak. Mindenképpen fontos, hogy ezt elraktározzuk és megtanuljuk, és hogy alkalmas időben emlékezzünk rá, hogy Istennek nem kell igazodnia a mi hát, napirendi pontjainkhoz, hogy hogyan is kéne, hogy cselekedjen, de hogyha mi igazodunk az ő terveihez, akkor valami áldott dologba kerülünk. Szokták ezt mondani, hogy nem a mi terveinkre kell Isten áldását kérni, hanem nekünk kell az ő terveit elfogadni, mert azok már eleve áldottak. De akkor, mikor úgy érezzük, hogy a bőrünkre megy a játék, ez nem olyan könnyű megtenni. De bátorodjon a szívetek. Isten olyankor is ott van mellettünk. Egyszerűen ott van. Tehát Jézus szava nem az volt, hogy fiúk, töltsük meg a hajó, hanem az, hogy Péter, bevinnél kicsit, itt van a tömeg, szeretnék hozzájuk szólni. És itt is nyilvánvalóvá lett, amit később olvasunk, amit Jézus mondott, hogy ha engedjük, hogy Isten országa elfoglalja a maga helyét, és akkor éppen az volt a sorrend, hogy Jézus beszélni akart Isten országáról az ottani szomjas embereknek, ő aztán majd gondot visel a többiről. Minden esetre Péter is biztos, hogy hát együtt itta azokat a szavakat, amiket Jézus ott mondott a többiekkel. Biztos, hogy őt is átjárta annak tehát a Szentléleknek az ereje, a friss vize, a friss fuvallata, és az a hatalom, amivel Jézus beszélt Isten dolgairól. Hogy ugye azt tették észre, hogy egészen más, mikor ő olvassa föl az igét, meg ő beszél Isten országáról, mint mikor csak a rabbikat hallgatjuk. Szóval biztos, hogy Péter is belemerült abba, amit ott Jézus mondott. És azt is el tudom képzelni, hogy nem igazán tervezett már a halakkal semmit, mert egyszerűen annyira jó volt Jézussal lenni, és annyira jó volt hallgatni, amit ő mond. És akkor, mikor Jézus befejezte, nem tudjuk, hogy miről beszélt, de úgy gondolta, hogy ideje elengedni az embereket, és akkor fordult oda Péterhez. És nagyon váratlan dologgal fordult oda Péterhez. Tudnillik, hogy most menjenek be a vízre halászni. Ha címet kellett volna most adnom annak az üzenetnek, ami ugye a szívemben volt, akkor azt adtam volna, hogy ehhez én értek jobban. Tudnillik, Péter első reakciója az emberi ész, tehát a logikus emberi észreakciója volt, hogy uram, amikor ideje volt, éjszaka, egész éjjel ott voltunk, tehát nem az, hogy két óra után már nem fogtunk, menjünk aludni, reggelig kitartottak, tehát egész éjszaka ott voltak, nem fogtak semmit, akkor most biztos, kisna halászt halászni. Hát oké, hogy ahhoz biztos, hogy nagyon ért, hogy a házakat összerakja, meg a tetőt, meg bútorokat csináljon, vagy bármi hasonló. De hát azért ezt jobban tudom, tehát ez volt az első reakciója Péternek. És nem vagyunk mi is néha hasonlóan, hogy a mindenség urát megpróbáljuk fölvilágosítani, hogy hát ez meg ez történik. Hát Mária, Jézus anyja is így volt a kánai menyegzőben, hogy ment oda, hogy figyelj, elfogyott a boruk. Szóval megpróbáljuk azt, hogy tájékoztassuk Isten, mert úgy érezzük, hogy ami itt a Földön zajlik, hát ezt mi ismerjük. Mert ugye Isten, hát ugye ő olyan jó helyen lakik, meg a mennyországban lakik, ahol nincs semmi probléma, de itt kérem problémák vannak. Itt nekünk álmosan, fáradtan, akkor is be kell menni a munkahelyre, hogyha semmi erőt nem érzünk magunkba, és akkor is elő kell teremteni a pénzt, hogyha nem tudom mi van. Szóval, hát megmagyarázok Istennek, hogy Uram, van okom aggódni, ez én értek jobban, én tudom, hogy ebből baj lesz. És hogyha ezt nem teszem meg, akkor mi lesz? Tehát ezért értek jobban. Sokszor magyarázunk neki, hogy hát Uram, azért jó lenne, ha értenéd, hogy mi megyek keresztül. Mert nekem úgy tűnik, hogy nem érted, hogy mi megyek keresztül. Vagy hogyha ha mond valamit nekünk, akkor hát a saját emberi értelmünk kétségei föltámadnak, hogy nem röhögtetem ki magamat, nem csinálom, nem teszem nevetségesre magamat mások előtt. És hát így szépen kilőjük Isten hát tanácsait az életünkből, mikor azt mondja, hogy ne aggódj semmi felől. Amikor először elolvastam egy mondást a Facebookon, hogy imádkozz többet, aggódj kevesebbet, akkor úgy megtetszett. Aztán, amikor belegondoltam, hogy ez nekem nem jó. Oké, többet imádkozni, az oké. De hogy kevesebbet aggódjak, az nem passzol ahhoz, amit Jézus mond. Azt mondja, hogy semmi felől ne. Tehát soha nem kell. Tehát az nem teljesítmény, hogyha én kevesebbet aggódom, akkor imádkozhatok többet, de nem jutottam sehová, ha csak kevesebbet aggódom. Szóval nem, tehát igen, Isten hát ilyen lehetetlen dolgokat mond, hogy semmi felül ne aggódjatok. Vagy hogy mindenért adjatok hálát. És ez az emberi értelmünk számára olyan egyrészt lehetetlennek, másrészt értelmetlennek tűnik, mert miért csinálják olyat, amit nem úgy érzek, stb. Ezer kifogásunk van. De álljunk meg egy pillanatra, és most azért a lelkünket hajtsuk meg a mindenség ura előtt, aki mindenről tud, akinek természetesen kijöthetjük a szívünket. De nem szorul rá, hogy fölvilágosítsuk, mindenről tud. A legapróbb részletekig, és gondja van rá. Gondoljunk arra, hogy ő helyezett a legnagyobb szeretettel ebbe a világba. És nem azért, hogy itt a kínjainkat nézze, hanem azért, hogy minden erejével megmentsen, és valami hihetetlen gazdag életben részesítsen bennünket már ezen a földön, a vele való közösségben. Lapozzunk a Azért Péternek a második pillanatban beugrott a Jézus hatás. Mert ugye most már egy ideje ő ismerte Jézust, hallgatta őt, és hatott rá mindaz, amit Jézustól hallott, és ami Jézustól áradt. És a második gondolata már ez volt, hogy de ha te mondod, akkor megyek, és azt teszem, aminek semmi értelmét nem látok. És ezzel Péter elismerte, hogy igen, te vagy a nagyobb. Én vagyok a halász, de te vagy a nagyobb. Megyek. És nem baj az, hogyha első gondolatra az emberi reakcióink ugranak be, legyen az bármilyen helyzet, de az nagyon fontos, hogy másodikra érvényesüljön a mi életünkben is a Jézus hatás. És lehet, hogy az első szót indulatosan mondtuk ki, de akkor hopp, és azt mondom, hogy megcsendesítem a szívemet, és nem vitázom tovább. Hogy hadd érvényesüljön a Jézus hatás. Hogy oké, elkezdtem morogni és panaszkodni, de akkor most ennek megállt parancsolok. Mert a Jézus hatásnak kell bennem erőt vennie. És azt mondom, hogy én ebben a helyzetben is Istent fogom dicsőíteni, és neki fogok hálát adni. Tehát nem szégyen ez, hogy hirtelen fordítunk a dolgon, hanem ettől válik az életünk egyre érettebbé. Ettől formálódik ki bennünk az a természet, amilyenné Krisztus tenni akar bennünket. És már másodszorra vagy sokadszorra nagyon könnyen lehet, hogy már rögtön a Jézus hatásnak megfelelően fogunk tudni reagálni. Én nagyon hálás voltam az elmúlt hetekben Istennek, mert abszolút láttam azt, hogy valami olyat csinált bennem, amire én nem lennék képes. Tehát, hogy úgy reagáltam, amilyen én nem vagyok alapból. És a következő, ezt azt hiszem említettem is már itt nektek, hogy azzal az interjúval kapcsolatban, ami a Pax TV-n lement, valaki egy elég kemény üzenetet írt nekem a Facebookon. Érzelmektől átfűtött módon utalt bizonyos dolgokra, amit én ott kihagytam. És annyira jó volt, de megmondom őszintén, hogy az én természetem az körülbelül az lett volna, hogy fölpattanok, járkálok föl alá, megpróbálok semmit nem mondani, de legalább mozgásban levezettem az agressziómat, ami föltámad bennem. És akkor utána elgondolkodom azon, hogy oké, na most akkor itt kinek van igaza, meg mit keres rajtam, meg egyáltalán. Tehát körülbelül ez lett volna az én természetről fakadó reakcióm. És amit én egyszerűen annyira csodáltam Istenben, hogy olyan, tehát hogy semmi ilyen gondolat nem jutott eszembe. Egyszerűen csak azt láttam, hogy ennek az embernek ez, amit leírt, fáj. Tök mindegy, hogy milyen formában fogalmazta meg. És csak annyit akartam, hogy azt mondjam neki, hogy én nem akartam neked fájdalmat okozni. Szeretlek, kérlek, ne haragudj, megértem, amit érzel meg, amit írsz. És annyira csodálatos volt, azóta hál' Istennek sikerült találkozni, együtt imádkozni, és azt mondta, hogy őszintén szólva nem várta, hogy én olyan gyorsan válaszolni fogok, azt gondolta, hogy miután elküldte az üzenetet, hogy na, az ott fog pihenni. És hogy, hogy olyan gyorsan írtam, és tehát megérezte, amit ki akarok fejezni, azt mondja, hogy ez rögtön kivette belőle a tüskét. Nem tudok mit tenni, csak tényleg csak azt tudom mondani, hogy Isten egyszerűen ilyen hatalmas, és bennünket totál át tud formálni az ellenkezőjére annak, amilyenek vagyunk. Ez tanulással történik. Péternél itt ez így volt, hogy hát első lépésben ugye még tiltakozott, de másodszorra már engedelmes volt. Ezért bátorodjatok, ha nem sikerült, vagy még bizonyos területeken nem sikerült teljesen kiformálódnia bennetek Jézus jellemének, legyetek türelemmel magatok iránt is, mert ő türelemmel van hozzátok, és próbáljátok akárhanyatszorra is, kérjétek a segítségét akárhanyatszorra is, mert ő azon igyekszik, és ebben nem hagy magadra, hogy Krisztus kiformálódjon benned, hogy azt tükrözd, amilyen ő. És eszembe jutott egy pszichológiai példa, ja, ismert dolog, hogy mi általában tükrözzük egymást. És hát az egyik indulatos, általában mi is indulatosak leszünk, vagy agresszív, agresszióba reagálunk. Vagy hogyha valaki mellettünk túl depresszív, hát mi is hajlamosak vagyunk, hát ilyen lehangolódni, így reagálunk. Tehát tükrözzük azt, ami a másikban van. De nekem ebben az előbb elmondott helyzetben ez is olyan csodálatos volt, tehát hogy valamit megsejtettem ebből, hogy mit jelent Jézust tükrözni egy helyzetben, és nem a másikat tükröznöm, tudnilik, hogy ahogy ő közeledett felém, hirtelen én is, hát úgy fogok. Jézus munkálkodik bennünk. És szeretném, ha tudnád azt, hogy az a munka, amit benned végez, az nem egy olyan, hogy hát most nem sikerült, akkor most mindent előről kell kezdeni. Nem. Bizonyos dolgokat Isten elvégzett már az életedben. És azok mind kövek. És azok egymásra épülnek. És ahogy te így engeded, hogy itt is kicsit, amott is egy kicsit átalakítsa azt, amilyen te vagy, ez épül folyamatosan. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy mivel most nem sikerült, akkor az egész hiába való volt eddig. Nem. Ne felejtsd el, Isten nagyon sok dolgot elvégzett benned. És ő nagy türelemmel és szeretettel elkötelezett, ez tovább fogja benned végezni. Bízd rá magad, és még ha kicsit haragszol is néha magadra, hogy hát ezt a küzdelmet megspórolhattam volna, hogyha rögtön szót fogadok. Azért engedd el, engedd, hogy Isten bocsánata ezt az önvádat, kisöpörje teljesen, és engedd, hogy újra karjába vegyen, és megnyugtasson, semmi. Nem történt semmi baj. Itt vagyok neked, és az én vérem mindenre elég. Minden hibádra, minden tévedésedre, minden botlásodra. Az én vérem ereje ezeket egyszerűen megsemmisíti. Én itt vagyok. Nekünk kicsit könnyű, néha talán, és most ne botránkozzatok meg, de így mondom, néha talán ezért kicsit unalmasabbak is a történetek, mert ismerjük a végét. Tehát tudjuk, hogy hova futnak ki a dolgok. De hát Péterékkel ez nem így volt. Pillanatról pillanatra zajlottak a dolgok. És amikor Jézus parancsára kivetették a hálót, és természetesen, természetellenes, így mondom, természet fölötti módon. Iszonyúan sok hal akadt azokba a hálókba, hát azért az megdöbbentő volt. És hirtelen nem tudom, hogy milyen érzések lehettek ott a tanítványokban, a hajóban, amikor szemük láttára történt meg a lehetetlen. És ez az igazság, hogy azért, amiket el is mondtatok az életetekből már az évek során, tudom rólatok is, hogy igen, sokszor a szemetek láttára megtörtént a lehetetlen, mert Isten megtette. És ez az út, hát eseményről eseményre zajlik az életünkben, és igazából minden újabb akadálynál úgy érezzük, mintha az első előtt állnánk, mert valahogy hát csak pillanatról pillanatra fog ez velünk majd végbe menni, de ilyenkor emlékeztesd magadat is arra, hogy Isten már megtette a lehetetlent. Isten ma is a mindenség ura. És tényleg nem tudjuk, hogy az ő időzítése pontosan hogyan zajlik, de meg fogja tenni a számunkra lehetetlent, ami az ő akaratával egyezik természetesen. Itt a tanítványokat valami félelem, Isten félelemmel teljes csodálat fogta el. És Péter ezt így fejezte ki, mikor meglátta a csodában a hatalmas Istent, hogy Uram, én nem vagyok méltó, hogy a közelemben legyél. Okoskodtam, hogy ehhez én jobban értek, és szóval egy kicsit engedetlenkedtem is előtte, mert hogy én a legmerészebb álmomban sem gondoltam volna, hogy te ilyet csinálsz. Néha, és ezt most újra mondom, talán ez a bajunk, hogy mi a bibliai történeteket jól ismerjük, de nem gondol, a saját életünk folyamán nem igazán gondolunk bele abba, hogy nekik az hát nem olyan egyszerű volt. Lenyűgözte Pétert, amit látott. És én magam is szeretnék azok közé, a hívő emberek közé tartozni, akik úgy követik Krisztust, hogy ilyen lenyűgöző módon jelenhessen meg. Hogy annyira engedjek neki, és ne a saját okoskodásaimra hallgassak, ne a saját régebben bevált terveimre, vagy hasonlók, hanem egyszerűen engedjem, hogy ő bontakozzon ki. És az történjen meg, amit ő akar csinálni. És olyan nagyszabásúan történjen meg, amilyen nagyszabásúban ő azt meg akarja csinálni. Nem biztos, hogy a mi mondataink ugyanúgy hangzanak, mint ahogy Péteré. Tehát nem biztos, hogy az ember, amikor Isten csodát tesz vele, akkor pont így fog reagálni, hogy jaj, Uram, méltatlan vagyok. De az ő szívében akkor ez volt. És Jézus erre válaszolt neki. És arra biztatta, hogy Péter, ne félj. Ne félj, hogy most megláttad, hogy mennyire kicsi vagy, és mennyire hatalmas vagyok én. Ne félj, hogy tudod azt, hogy nem mindig neked van igazad. Lehet, hogy te értesz hozzá jobban, de a mindenség ura én vagyok. Ne félj! Ne félj attól, amit önmagadban látsz. Én már tudom, mi a célom veled. Te kicsinek látod magadat. Te bűnösnek látod magadat. Alkalmatlannak látod magadat. Úgy érzed, hogy az nem elég meg. Hát már annyiszor elhibáztam, akkor van még folytatás. Miért akarna Isten ilyen embert használni, mint én vagyok? De Jézus azt mondja, ne félj, ne félj. Még ha ezt meg is látod, még ha ilyen kérdés föl is merül benned, ne félj. És azt mondja, hogy mától kezdve embereket fogsz Isten országá számára gyűjteni. Ez a csoda nem arra kellett, hogy így mondjam, hogy Péteréknek odahaza kényszerbőjtöt ne kelljen vállalni. Ez a csoda egészen mást végzett el. Mégpedig azt, hogy hagyták az egészet, ott hajót hálót halat. Biztos volt, aki aztán annak gondját vette, vagy vitte tovább. De számukra akkor eltölt, hogy ők Jézussal tartanak. Hogy az életük most olyan fordulatot vett, ahonnan már nincs visszaút. Hogy Jézus mindenre érdemes. Jézus érdemes arra, hogy az ember maga mögött hagyja, ami addig volt, és vele menjen tovább. Péterék számára ez nem csak a halfogás csodáját jelentette, hanem az életük döntő fordulatának a csodáját jelentette. Hogy ők attól kezdve a Mesterrel lehettek, a legközelebbiek lettek hozzá, azok, akikkel mindent megosztott. Péter, Jakabot és János vitte föl a megdicsőülés hegyére. Ők voltak a legközelebbiek hozzá. Tudjuk, hogy volt a nagy tömeg, meg volt a 70 tanítvány, meg volt a 12 tanítvány, de ők hárman, ők különleges kapcsolatban voltak Jézussal. Nem tudom, hogy te vágysz rá, hogy Istennek a kedvence legyél. Mikor egyedül vagyok otthon esténként, akkor általában valami építőt keresek az interneten, és hallottam egy férfinek a bizonyságtételét, aki egy műtét alatt meghalt, és közben Jézus elég komoly dolgokról beszélgetett vele. Ő szeretett volna maradni. Odaállt, mert egyszerűen érezte, hogy minden teher lehull, és hogy ott csodálatos, és Jézussal lett, és semmi másra nem vágyott, mint erre. Csak ahogy Jézus beszélgetett vele, hát látta, hogy nem befelé mennek a városba, a mennyei Jeruzsálembe, ahogy ott a kapu, ugye, jó volna bemenni, hanem Jézus erről győzte meg, hogy ő szeretné visszaküldeni. Küldetése van neki. Bocsánat, most elveszítettem a saját vonalat, hogy miért is mondom ezt a példát. Igen, köszönöm. És elmondta, hogy amíg a mennyben volt, és Jézus beszélgetett vele, valami hihetetlen érzés volt az, hogy úgy érezte, hogy ő Jézus kedvence. És azt mondja, hogy Jézus mindannyiunkra így tekint, egyen-egyenként. És én szeretném, hogyha te elhinnéd és elfogadnád ezt, hogy te Jézus kedvence vagy. másokkal éppen más dolgokról beszél, más élethelyzetbe viszi őket. Ne gondold, hogy őket jobban szereti, te Jézus kedvence vagy. És ahogy Péterék ott voltak ebben a kicsi, szűk körben, fogadd el te is a magad számára, hogy ott lehetsz a Jézussal egészen szűk körben, kettesben. Hogyha itt folytatnám, akkor az már egészen más téma lenne, mégpedig az, hogy hogyan vágyakozzunk egyre éhesebben erre a csak te és én négy szem közti közösségre, de ez legyen majd az otthoni folytatás mindannyiunk számára. És most nekem csak az a vágyam, hogy Isten közösen vezessen bennünket ezen az úton, ahol meglátjuk őt a problémáink között, meglátjuk a hatalmát, és meglátjuk azt, hogy mit akar ő tenni, és hogy ő azt képes megtenni, és hogy ez a fordulat, ami mellett még vagy nem döntöttünk, bekövetkezzen, vagy ami mellett már döntöttünk, az megerősödjön, és fogadjuk el, hogy igenis, Jézus kedvence vagyok. Nem tudom, mennyire vagy bátor. Elmered velem mondani 1-2-3-ra azt, hogy Jézus kedvence vagyok? Oké? 1-2-3. Jézus kedvence vagyok. És az áldásként.